Azokat a rozsdás kulcsokat, amelyeket csupán nagy ünnepeken szoktak használba venni, amely lakatok mögött olyan borok voltak, amely borokat még Mária Terézia ajándékozta hazafias és jó magaviseletű kolostornak. Tehát háromszor csengettek, és a barátok erre a jelre valamennyien fölébredtek. Mindössze öten lakták az óriási épületet, ahol egy ezred katonaság is bátran elfért volna. Öt nagy szakállú, szótlan és komoly férfiú gyülekezett össze az ebédlő teremben, mert éppen délre járt az idő. De ha nem lett volna dél, akkor is összegyülekeztek volna, mivel sohasem lustálkodtak akkor, ha a kolostorban háromszor csöngettek. A pincemester egy kis hordot gurított a bolthajtásos szobába, és tisztelt teljesen mormogta. Istenben boldogult Páter Szuhai följegyzése szerint ezt a bort Tokajban születelték az 1722. esztendőben. A nagyszakállú fejekere mind bólintottak. Riminszky pedig kigombolt a macska bőrbekecsét. Tokajban, mondták csendesen. A sarokban egy kerekeken mozgó állvány állott, kovácsolt vasból, amely állvány már igen sok hordobor tartott vaslábain. Ezen az állványon végezték ki a hordókat, a kolostor lakói már sok száz esztendő óta, és ez állványról sohasem került le addig hordó, amíg benne egy csöppecske folyadék vala. A pincemester bizonyos hubennai volt, éppen a pincemester hatalmas karjaival fölemelte a hordocskát, és az állványra tette. A falakon különböző csapok fügtek egymás mellett. Volt ott félméteres csap is, amelyet 10 akós hordokhoz használtak, de volt olyan kicsike csap is, amely éppen csak egy kis pálinkás hordocskába illett. A pincemester egy ezüst csapot vett le a szögről, és hamarosan a hordóba illesztette. A pincemester megeresztette a csapot, és aranyszerű nedv csurgott a hordocskából a kristálypohárba. A poharat áhítattal vitte az asztal föl ülő páter Timóteuszhoz, aki ez idő szerint főnöke volt a kolostornak. Nagy, mély ember volt Timóteusz atya. A szakállát haját behalvaszt az idő, de az arca rózsaszínű volt, mert mindig bort ivott és nem vizet. A főnök kezébe vette a poharat, a világosság felé tartotta, és szakértő szemmel vizsgálta. A pincemester a hordora vert ezüst lapról kibetűzte ez alatt a fölírást. A kállai donációból. A főnök ajkához emelte a poharat, és csendesen hörpintett belőle. Megforgatta szájában a bort, és aztán csettintett nyelvével. Ez a bor az aranykorból való, amikor kétszer születeltek a hegy alján, mondta. És az atyák áhítatosan néztek a hordocska felé. Riminszky helyeslőleg bólintott a fejével. Holnap a lipovnicai tanyámról 12 juhot hajt be a juhászgazdám a kolostor udvarára. Az atyák ismét bólintottak. Áhítatos csend volt, a pincemester a csendben megtöltötte a poharakat. Gregorius atya, üsd föl az aranykönyvet, amelyben boraink története foglaltatik. Halljuk-e hordocska történetét? Gregorius atya álmatag, szörke férfiú volt, felállt az asztaltól, és midőn visszatért, egy nagy, részkapcsos könyvet hozott magával. Lapozgatott a könyvben, és miatt az atyák a bort megizlelték, csendes imádkozó hangon olvasni kezdte a következőket. Kálai donáció, 12 horgocska, dupla hegyalja aszú, hajdani jó Rákóczi Ferenc idejében kuruc kapitány volt Kálai János. Mikor megszólalt a tárogató, Menyecske felesége nem, hogy tartóztatta, de küldte. Eredj, apám, uram, aztán kerülj haza éppen egészségesen. Mentek a magyar urak a Rákóczi táborába, mintha valami mulatságba mennének. A legjobb ruhájukat vették föl, a legszebb kucsmájukat nyomták a fejükbe. Kálai János uram gyönyörű szállegény volt. A kásmérvörös ruha megfeszült rajta, mintha szobor volna. A fejedelem nem is engedte el maga mellől, ott tartotta udvari vitéznek. Hogy pedig el ne unja magát Kálai uram az udvari életben, elhozatta Tisza hátra az agarait. A menyecske nem tudta mire vélni, hogy mit akar az ura az agarakkal. Tán csak nem agárral kergette a németet, apám uram, kérdé levélben az urától. De hát Kállai János uram erre a levélre már nem küldött feleletet. Nem azért, mert nem lett volna érkezés a levélíráshoz, csak azért nem, mert röstelte bevallan a feleség előtt, hogy az ajgó tábor élet helyett a végtétlen udvari életet választotta. Hónap után múlott. A menyecske odalent Tisza háton már el sem tudta gondolni, hogy mi történt az ő drága urával, mikor végre levelet hozott egy vérhuszár Kállai Jánostól. A levélben érzékeny búcsút vett a kapitány Erzsikétől, és megírta, hogy a fejedelem parancsára Párizsba utazik. Ki tudja, mikor kerül onnan vissza. A menyecske megcsóválta a fejét. Ha a fejedelem parancsolta, akkor jól parancsolta, gondolta magában, de azért a szíve összeszorult a fájdalomtól, szomorúságtól. Most már nem csak a hónapok múltak, hanem az évek is. A tiszaháti vénudvarház jegenyefái háromszor is új ruhába öltözködtek. Tél jött őszre, tavaszra nyár. A szép Kálainé egyszer reggel a tükör előtt állva, azon vette magát észre, hogy holló hajába ezüst szálakat rakosgatott titkon az idő. És Jánosról most már hír sem érkezett. Könny a nagyságos fejedelemnek türelemmel várnia az uramra, gondolta sokszor szomorúan az árva menyecske, de vajon hol találjam én föl a türelemnek a forrását? Az atyafiak ellátogattak hozzá, és fejcsóválva vigasztalták. Ha élne, már régen itthon volna. Elpusztult János valahol a nagy idegenben. Búsulhatunk érte. A perjel így szólt ünnepélyesen. Kállai János uram emlékezetére. Ivott, és az atyák vele ittak. A nagy félhomályos ebédlőben halk csengése szálltak vissza a poharak a diófa asztalra. Riminszkinek kipirosodott az arca pompás italtól. 10 ölfát hoznak holnap az erdőből, a kolostor udvarába, mondta. Az aranykorból való asszú, amely szinte esengve ereszkelt belé a finom kristálypoharakba, mint a folyékony érc lenne, hamarosan megtette hatását. Az álmos, mozdulatlan atyák lassan kihúzogatták mind a két kezüket a bő szőrcsuhából, sőt, egyik-másik mezitlen karjával az asztalra könyökölt. Riminszki nagy fejét lehajtotta, és komor arccal nézte a bort. Igen, rossz gondolatok kergetőztek a fejében, mindenféle asszonyok árnyékai szálltak keresztül a kristálytiszta boron. Mindig más és más figurák. És akkor, amidőn Páter Gregorius, az ábrándos, egy sötét diófa szekrényből karhosszúságú fúvóhangszert vett elő, amelybe csendesen belefújt, Riminszki az asztalra hajtotta a fejét. De az atyák többsége sem igen maradt nyugodtan, amidőn ez a hangszer megszólalt, a nagy, kemény koponyák koppantak a diófán, a kezek ökölbe szorultak, és a pincemester fráter olyan mélyen nyomta a csapot a hordocskába, hogy a szinte feljajdult belé. Gregorius egy Rákóczi korból itt maradott tárogatott fúvott, és a falak visszhangozták a tárogató hangját. Rákóczi járt erre, mondott egy nagyszakálló vénbarát. A hangszer még azon időkből való volt, amely időben Rákóczi Ferenc járt erre. Erre járt volna, és a hangszert itt felejtette. Egy zivataros téli éjjelen történt, hogy Rákóczi Ferenc, Magyarország és Erdély nagyfejedelme kopogtatott a határszéli kolostor kapuján. A vándorlónak a vendégszerető barátok kaput nyitottak, és vidőn a vándorló sarkantyús csizmáit elnyújtotta a tűz mellett, a barátok ilyen kérdéssel fordultak hozzá. Mondd, vándor, merről jössz? Lengyelországból, Magyarországból? Magyar földről, felelt a vándor. Mi hír magyar földön? Lesz a szabadság? Éle még Rákóczi? A szabadság meghalt, és vele hal Rákóczi, felelt a vándorló. A barátok megcsóválták a fejüket. Ugyan honnan tudnád te, a szegény vándorló? A szabadság él, és Rákóczi Ferenc még mindig uralkodik magyar és erdélyi országokban. A vándorló erre elnevette magát. A bujdosó, akit előttetek ül, senki más, mint Rákóczi Ferenc. Az elég barátok persze nem nagyon adtak hitelt ennek a beszédnek. Igen, csóválgatták a fejüket, amíg az éjjel folyamán megérkezett a fejedelem kísérete. Néhány válogatott kurucvitéz, akik menekülés közben valahol késmárk táján verekedtek labanc katonákkal. Csupa, párduc bőr, kacagányos, sárga csizmás vitéz, akiknek vékony kis bajuszuk hegykén fel volt pederve, és a szemük sötéten lobogott. A vitézek között volt egy olyan is, amelyik a fúvós szerszámot kezelte. Ez keresztbe vetett lábbal a földre ült, a medvebőr kanapé mellett, amelyen a fejedelem hevert és halkan fújdogálni kezdte. Valami véletlen folytán a fúvó hangszer ott maradt a kolostorban, amikor az éjjeli vendégek hajnalodáskor tovább mentek. Rákóczi Ferenc hálából évek múlva egy szekér bort küldött a vendégszerető barátoknak hegyaljai pincéjéből, amely bort a barátok békésen elfogyasztották. Azon kívül mindig akadt valaki, aki a régi szerszámot meg tudta szólaltatni, hol egy fráter, hol egy páter, s tárogatón kívül másféle zenét nem igen hallottak a lipovnicai kolostorban. Most is azt fújta a szőke szakálú barát, és már, mint ilyenkor szokás, a kezek ökölbe szorult.